Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Az önkormányzati választásra készülő előválasztás lezajlott. Nem lelkesedett annak idején az ötletét, de azt mondta, hogy ha akarják, akkor legyen. A számokat látva volt értelme?
Hát nézze, mi őszintén meg voltunk lepődve, hogy 30 ezer budapesti megmozdult, 31 ezer.
1,4 tized választásra jogosultból, millióból.
Igen, na ez éppen 31 ezerrel több, mint ahányan úgy döntöttek, hogy Tarlós legyen a Fidesz oldalán, mert ha jól sejtem, akkor Orbán Viktor döntötte el. Soha nem volt ilyen. Ennyi tagja az MSZP-nek és a DK-nak együtt nincsen Budapesten. Én leteszem a nagy esküt. Ez egészen nyilvánvalóan azt jelenti, hogy olyanok is mentek el viszonylag nagy számban, akik ilyen szorosan nem kötődnek párthoz, és véleményt akartak erről mondani. Én nem emlékszem olyan jelölésre Magyarországon, ha nem tudom mióta nem, de a rendszerváltalás óta szinte bizonyosan, hogy egy ilyen közjogi tisztségre megkérdezték az összes budapestit, hogy akkor mondd el a véleményedet. Jók lettek a tapasztalatok.
Az szavazási arány meglepte?
Meg.
Karács, mit gondol?
Meg. Nem árulok el önnek titkot, mind a két jelölt járta a Demokratikus Koalícióba, és lényegben mind a kettő azt mondta, hogy azon fog múlni, hogy melyikőjük győz, hogy a DK kit fog támogatni, vagy támogatja bármelyiket nyilvánosan. Ebből azt következik, hogy szorosabb eredményre számítottak ők is. Hiszen ennyivel nem tudna eltéríteni a DK a két jelölt közötti különbséget. Azzal együtt, hogy végül mi lettünk az egyetlenek érdemi hezitálás után, mert itt azért két alapvetően alkalmas emberről beszélünk, akik végül azt mondták, hogy mi adunk egy nagyon konkrét ajánlást, szavazzatok Karácsony Gergelyre.
Mi dönthetett, ha a DK számszakilag nem lett volna képes megtolni ennyire a szavazatokat Karácsony Gergely irányába?
Én azt tudom megmondani, hogy mi miért döntöttünk így, hogy másnak mi járt a fejébe, hogy miért inkább Karácsony, azt nyilván nem tudom. Ugye, itt az mégiscsak a budapesteknek kell adni főpolgármester jelöltet, remélem, hogy főpolgármestert. Szerintem meg fogja verni Karácsony Gergelyt, mint Tarlóst. Nagyon meg fogja verni. Ha pedig ez így van, akkor könnyebb olyan embernek ezt a küzdelmet megvívnia, akire ki tudja miért, hát ez egy már bonyolult dolgok, akikről az a vélekedésünk, vélelmünk, hogy a nagyon színes budapesti ellenzéki tömeg, amelyben minden, Momentumostól Jobbikosig, sok mindenkik vannak, DK-sok, jobban belelátják, hogy az övék is, és ha úgy tetszik, integrálóbb személyiség, nyitottabb személyiség. Város tapasztalata mind a két jelöltnek más-másfajta, de van a vezetői tapasztalata, van, őszintén szólva két jelölt ugyanazon a pártlistán volt tavaly áprilisban, tehát nem nincs nekük politikailag sem igen messze az MSZP párbeszéd listáján. Én azt gondolom, hogy egy frissebb, nyitottabb, maibb Budapest koncepcióval rendelkező Karácsony Gergely, aki ráadásul nyitottabb személyiség is, nyerni is fog, és remélem, hogy jól is fogja vezetni a várost.
Mi lesz a DK stratégiája főpolgármesterében? Állítanak a saját jelöltet.
Hát én nagyon remélem, hogy a vége felé járunk annak, hogy az egy darab főpolgármester jelölt meg legyen. Én azt értem, hogy még vannak pártok, amelyek hezitálnak. Odáig kell lejutnunk a következő hónapokban, hogy Tarlós kontra Karácsony, Karácsony kontra Tarlós. Tehát itt már nem új kihívók kellenek, hanem beállni Karácsony mögé mindenkinek. A DK be fog állni. És eközben érdemi informális tárgyalásokkal lassan tisztázódnak a kerületi ambíciók is a 23 kerületbe. Nem az én dolgom erről nyilatkozni, de úgy hallom, hogy jó esély van arra, hogy mondjuk egy jó hónapon belül teljes ellenzéki paletta elvégezze ezt a munkát.
Milyen sorrendben kell elvégezni a munkát? A kerületekről csomagban kell megállapodni, vagy valami más technikával kell megállapodni? Mert most azt mondta, hogy a DK előbb-utóbb beáll, ez ebből azt következik, hogy tárgyalási pozíciója nem nagyon marad, mert tudják, hogy a végén be fog állni.
Nem, Karácsony mögé lényegben beállt. Tehát itt múlt időben beszélhetünk. A DK Karácsony Gergely főpolgármester jelenségét támogatja, és támogat minden olyan törekvést, hogy más kihívó ne is legyen. Ami a kerületeket illeti, itt nem én vagyok önnek a legjobb beszélgető partner, legőszintébben mondom. Azok, akik Budapesttel foglalkoznak, azok természetesen azt szeretnék, hogy megmutassa magát egyik oldalról, a Momentumtól nem tudom meddig az ellenzéki oldal, a kerületekben, hol kinek milyen támogatottsága van, milyen programmal rendelkezik. Én, amit erről a folyamatról tudok, azt nagyon biztatónak látom.
Kell-e, hogy mindenhol legyen valamilyen DK-s bástya? Tehát próbálnak-e a kerületekben ilyeneket építeni, vagy ami van, azt megtartani?
Persze, hogy kell. Hát szóval de akkor lehet sikeresen működni, én szerintem egy országban, egy politikai erőnek, hogyha ott van a településeken is a képviselője, hát annyi amennyi, nyilván jobb, hogyha polgármestere van, nem pedig egy egyéni körzetes képviselője, és ott van országosan is. Mi tényleg 5 évvel ezelőtt nagyon fiatal pártként jóval nehezebb helyzetben voltunk. Nem lesz, azt remélem, olyan kerület és olyan nagyváros, ahol ne lennének DK-sok az önkormányzatokban.
Országos lefedettségű megállapodásokat kell kötni, vagy hagyják dolgozni a helyi DK-sokat? Önök legalábbis.
Itt mindenkinek más a természetesen a belső élete. Nálunk minden ilyen megállapodást az országos elnökségnek kell jóvá hagyni, de hát nézze, nem ugyanaz történhet mondjuk Pécsen, mint Győrben. De hogy rá kell nézni, hogy nagyjából azért mindenki jelen lehessen a helyi közéletben is, országosan is, tehát rá kell majd nézni erre a térképre, az biztos. Nézze, ha Pécsen csak egy kihívója lesz Páva Zoltánnak, jól mondom nevét, ugye a polgármester úrnak, az biztos, hogy Páva.
Zsolt. Én Zsoltnak emlékszem.
Elnézést kérlek, akkor a polgármester úrtól.
Mind a ketten tévedtünk, az nagy baj rám nézve.
Ha csak egy kihívója lesz, és ott eléggé szerveződik is az egy jelölt, akkor én szerintem az Orbán rendszert Pécsen megvertük. Akkor megvertük.
De ha
ez ilyen egyszerű. És minél több nagyvárosban eljut meg, annál inkább befolyásunk lesz a központi hatalomra is.
Önkormányzatok, mint ellenzéki tűzfészkek?
Nem tűzfészkek. Megmutattak egy másik Magyarországot ott helyben. Az önkormányzatoknak nem tüzelni kell és küzdeni elsősorban a kormánnyal, hanem jól nyitottabban, becsületesebben kell vezetni ezeket a városokat.
Van már egy Hódmezővásárhelyi példa. Ez ennek analógiájára épülhetnek ezek a központok? Mert annak a működése vegyes megítélésűnek tűnik ma.
Hát mondjuk úgy, hogy ahány ház, annyi szokás. Abban az értelemben igen, hogy én azt a törekvést, hogy ahol csak lehet, nagyobb településeken, ahol még pártelvű a választás, ahol csak lehet, ott egyetlen egy jelölt álljon a Fidesz polgármesterével szemben. Egyetlen egy. És ahol csak lehet, kvázi egy lista, egy jelölt az egyéni kerületekben is, hogy ne csak a polgármestert adják az ellenzékiek, hanem a képviselőtestület többségét is.
Hogy meglegyen a szavazat.
Persze.
Nyilvánvaló. Hol tart ez a folyamat most, február végén? Tart-e valahol egyáltalán?
Igen. Szóval mondta, hogy Pesten szerintem nagyon-nagyon jól. Vidéken meg Pécsen már megnevezték, most mondok egy példát, a legvalószínűbbnek tűnő kihívót, az nyilván előtart. Vannak, ahol a megállapodás küszöbén állnak. Mindenki tudja ebben a dolgát. Sokkal felelősebben járnak el, most úgy látom, az ellenzéki politikusok helyben, mint 5 évvel ezelőtt, de ehhez kellett az elmúlt 2 hónap, hogy felállt Orbán ellenzéke egy másik felállásban. És ez valóban fenyegeti ezt a ma kívülről elég egységesnek tűnő hatalmi rendszerét a Fidesznek. Ha ez megtörténik, amit látunk a parlamentben, a parlamenten kívül helyi önkormányzatokban, akkor egy új felállás van Magyarországon.
választási módszerekkel megverni azt a kormányt, amiről folyamatosan ön is azt mondta, hogy ezen a területen nehéz megverni?
Választási módszerekkel is. Nekem egyik legfájdalmasabb felismerés az volt április után, hogy azt gondolom, hogy új eszközök kellenek, folyamatos nyomásgyakorlás, meg kell változtatni parlamenten belül is a magatartást, és parlamenten belül és parlamenten kívül párhuzamosan kell nyomást gyakorolni erre a kormányra. Ez történik. És ehhez az ellenzéknek másfajta együttműködés kell, sokkal szélesebb, tehát pártoktól civilekig, és helyben is ugyanezt kell csinálni. Ez már más, ez már ígéretesebb, és ebben én azt gondolom, hogy az a fajta folyamatos belső vita, ami megosztotta az ellenzéket, és ami a Fidesz valamára hajtotta a vizet, ez a vita ma nem jellemzi a mi oldalunkat.
Vannak politikai vagy személyes oka van, hogy ön a decemberi parlamenti akcionizmusban, mint a kevéssé vett volna részt, ott Vadai Ágnes lehetett nap mint nap látni főleg.
Igen. Tőle mind a mai napig azt kéri, de most hétfőre is azt kérte a frakció, őszintén szólva, sőt, talán az elnökség együtt a frakció, még pontosabb vagyok, hogy mégis itt egy volt miniszterelnökről van szó.
Nem fér bele?
Azt mondják, hogy nagyon sok mindent meg kell tudnunk mutatni az ellenzékből. Meg kell tudnunk mutatni ezt a fajta erős akcióképességet. Ebben Vadai, Varjú, csak más nem mondjak, tényleg a legjobb arcukat mutatták, és gondolom sokan most ismerték meg őket. Nagyon-nagyon sokat dolgozom én a háttérben, és dolgoztam, hogy visszaszerezze az önbizalmát, ne csak a DK, hanem az egész ellenzék a választások után, hogy segítsek megérteni, hogy hol tartunk és miért erről szólt ez a dolgozat, hogy segítsem létrejönni ezt a bizalmat. Én egy karakteres, erős politikus vagyok, azt szokták rá mondani, hogy szeretnek is, meg nem is.
Megosztó. Mindenkinek van róla
vélemény. Egy karakteres politikus ilyen. Egy ilyen politikusnak egy ilyen szituációban abban van felelőssége, hogy segítse összehozni ezt a színes ellenzéket. Okos, sok háttérbeszélgetéssel, helyenként érveléssel, helyenként türelemmel, helyenként ésszel. Én azt gondolom, hogy mi ebben, meg én személy szerint is, bocsánat, hogy ezt mondom, sikeresek voltunk. Előállt az, amiről szeptemberben beszéltem az ellenállás meghirdetésekor. Előállt. Előállt az, amiről tavasszal beszéltem még korábban, hogy el kell érni ezt a helyzetet, ezt a külső és belső együttműködést. Szerintem én azzal, hogy viszonylag pontosan írtam le a helyzetet, és azt, hogy merre felé érdemes menni, abban segítettem a felismerést. Nem én csináltam, nem a DK csinálta, de azt hiszem, hogy jelentősen hozzájárultunk ahhoz, hogy ma egy erősebb ellenzék van az országban.
Ha jól értem, a frakció azt szeretné, hogy ön is legyen jelen ezeken a programokon, vagy inkább azt, hogy ne legyen jelen ezeken a programokon?
Azt mondja, hogy mondjam, a frakció vezetőnek, mert az is vagyok, pártelnöknek, azt a képét kell megmutatni ennek a pártnak. Ami nem az akcionizmus képe, azt sokkal meg tudják mutatni, hanem sokkal inkább a, hát hogyan kell szép úgy mondani, hogy ne legyen félreérthető, a türelmesen az együttműködésért dolgozó embernek a képe. Ezt teszem, remélem, hogy jól.
De ebben ez nem olyan, hogy előre küldi a többieket idézőjelben, ne értsék félre, verekedni, míg ön a háttérben a nagy katalizátort játsza? És amikor majd csitul a helyzet, akkor előáll szerepre vágyva?
Ó nem. Lássuk, nem vagyok abban a helyzetben, hogy küldetkezzek bárkit is. Nem, mintha fontos lenne, de akkor a decemberi napom. Az volt az én kollégáimnak az érve, hogy ide figyeljél. Sokféleképpen alakulhat az ülésteremben a helyzet. És hát, aki benn van a közepén, az helyenként nem is nagyon tudja talán pontosan megítélni, hogy mit és meddig szabad csinálni. Hát itt vagy most már 20 éve a politikában. Én ott voltam mellettük lévő szobába. Legyél te az, aki segít bennünket abban, hogy nehogy túllépjünk egy határt. Aki, ha dilemmáink vannak és egymással vitatkozunk, akkor segít nekünk ebben a történetben. Ez is történt. Bizonyos ügyeknél fölhívtak, tanácsot kértek, majdnem engedélyt kértek. Ha ők egymással vitatkoztak, hogy mit kell most csinálni egy ilyen helyzetben, akkor Feri, mit csináljunk ebben a helyzetben? Ezek fontos szerepek, és nem azért, mert hogy aki ismer engem, azt gondolom, hogy emlékszik az én politikai pályának egyes másik részére, ez sokszor nehezebb csinálni is az embernek, hogy mondjam, lecövekelnie magát, hogy oké, itt most egy másik feladatot kell elvégezni.
Ugyanez a technika parlamenti és parlamenten kívüli ellenállási technika folytatódik? Ez a terv?
Azt szeretném, hogy folytatódna. Azt szeretném, hogy folytatódna. Ugye azért ezek mindig hullámok. Tehát nem az történik, hogy húzunk egy egyenes vonalat, ami így emelkedő egyenes, és akkor egyre vehemensebben megyünk, hanem nekiindulás, küzdelem, erőgyűjtés, megint nekiindulás, küzdelem, erőgyűjtés, de én nem látok más alternatívát, vagy hát legalábbis akkor visszatérünk az elmúlt 8 évhez, a 10 és 18 közötti elmúlt 8 évhez, ahol valóban mintha nem talált volna fogást az ellenzék a kormányon. Most meg úgy látom, hogy hát elveszítették a magabiztosságukat. Hála jó Istennek, kapkodni láttam őket régóta először. Kidolgozatlan programokkal állnak elő. Szóval itt úgy látom, hogy elindult egy jó változás, és ebben nagyon pozitív szerepét látom a demokratikus koalíciónak.
Ki akarja vinni az embereket az utcára? Mert a lázadás kifejezés az ezt takarja. De ennek van saját tapasztalata arról, hogy milyen az, amikor az emberek vannak az utcán, és nem mennek haza.
Ki bizony. Nézze! Sok-sok tapasztalat azt mutatja, és nem menjünk végig a nemzetközi tapasztalatokon, hogy az önkény világában, a diktatúra világában az utca és a parlamenten belül ellenzik, mondjuk így, közös erőfeszítése fel tudja gyorsítani a folyamatot. Én meg azt szeretném, hogy minél előbb bukjon meg ez a rendszer, és biztatom arra az embereket, hogy lázadjanak, de itt vannak kis lázadások. Amikor egy bíró, amikor ősszel a hajléktalanok ellen ment a politikai és rendőrségi fellépés, iszonyatos nyomás volt, jött egy bíró, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, ezek a jogszabályok alkotmányellenesek, én nem vagyok hajlandó elítélni senkit sem ezek alapján. Kellett ahhoz neki erő? Kellett bizony. Kellett bátorság egy Handó Tünde által vezetett bírósági szervezetben? Kellett bizony. Ő fellázadt a rendszer ellen a maga módján. Amikor Adi ellen megy a hetsz kampány most ebben az országban, ugye 100 éves évfordulója volt halálának január 27-én. Egészen elképesztő. Beszélni arról, hogy egy iskolában. Mi volt ez az Adi? Mi az ő hazafisága? Miért volt neki igaza? Miért gyalázata az, amit most a kormánypárti hetsz média csinál ellen? Ez is lázadás. Ez mind benne van abban, ahogyan én gondolkodom a lázadásról.
De ez nem az utcán történik. Egy bíró a személyében is nagyon erősen védett. Nem annyira. Egy tanár is, de azért persze nem annyira. De az utcára akarja kivinni az embereket?
Is. Az elmondta a két végét a dolognak. Mi magyarok hajlok arra, hogy azt gondolom, hogy szangvinikus alkotó emberek vagyunk azért. Tehát Budapest népe nem ugyanúgy viselkedik, mint Belgrád népe, amelyik most már a 10. hétvégén tüntett Belgrádban. Egészen elképesztő. Azt szokták mondani, hogy nem baj, hogyha egy politikus valamilyen tisztában van a néplélekkel. Én tudomásul veszem, hogy mi magyarok nekiindulunk, aztán megállunk, aztán megint nekiindulunk. Keresni kell a pillanatot, a lehetőséget, amikor újra sikerrel lehet kivinni az embereket az utcára, ha úgy tetszik, keresni kell a szikrát, amely aztán majd lányra lobbantja a lázadás lángját.
De a néplélek megismerésében például a választások azok mérőpontok lehetnek? Ha úgy alakul most az európai parlamenti választás, abból lehet következtetést levonni? Vagy csak akkor, hogyha jól alakul?
Csekély mértékben. Nem szokásos politikusi panaszkodás. Ha valaki ennyire elfoglalja az országot, mint a mai kormánypárt, ha ennyire nincsen módja egy ellenzéki politikusnak eljutni választók tömegeihez, hogyha ilyen brutális az agymosás, hogy most már az európai néppárt elnöke, a bizottság szóvivője, nem politikus, kelt ki egy nap alatt Orbánék újabb gyűlöletkampánya ellen, ott azért nekünk korlátlottak a lehetőségeink. A választás nem lesz szabad és nem lesz tisztességes. Ezért a választás végeredménye nem azt mondja, hogy mit akarnak igazából az emberek, hanem azt fogja megmutatni, hogy mennyire tudta megfertőzni Orbán ennek az országnak egy részét. El a baj, de ettől nem panaszkodni kell, hanem küzdeni. Én meg küzdős típus vagyok a pártommal együtt.
Mi lesz, ha előáll egy olyan helyzet, hogy ebben az ön által nem szabadnak és nem tisztességesnek nevezett választási rendszerben egyszer csak önök nyernek?
Adja az ég, és nem fog két nap fölkelni, de jobb élet fog történni Magyarországon.
Nem fogják azt mondani, hogy hát sajnos ez nem volt szabad és nem volt tisztességes választás. Valami, nyissunk tiszta lapot.
Dacára annak, hogy nem volt szabad és tisztességes. Dacára annak, hogy minden a Fidesz támogatja az egypárti törvényétől kezdve a milliárdos plakátkampányokig, hogy ráküldik az állami számvőszéket és pénzügyileg el akarják lehetetleníteni az ellenzéki pártokat, még így is tudtunk győzni. Aztán majd a legközelebb lesz szabad és tisztességes választás, és meglátjuk, hogy mi a valóságos népakarat. A mai parlament nem a valóságos népakaratot tükrözi, annak csak egy kisebbik részét.
Mennyi terem marad a higgadtságnak egy ilyen politikai kampányban? Például találta Orbán Viktor évértékelő beszédében bármi olyat, amire azt mondja, hogy rendben van. Azért kérdezem, mert annak idején például a jegybank politikájával kapcsolatban talált ilyet. Igen. Meg nagy meglepetésen.
Én ezt a beszédet nem szeretem. Nem szeretem, hogyha valaki az ellenzéket náci kommunista összeborulásként írja le kormányfőként, mert ez nem igaz. Ez nem igaz. És őszintén szólva, ahol együtt vannak szerintem új náci eszmék is azok képviselői, és volt kommunisták, az inkább a Fidesz, tehát ez nem igaz. És bár gyanítom, hogy sokat nem fogunk beszélni, de egy mondatot elmondok önnek, én nagyon nem szeretem ezt a családpolitikai intézkedés csomagot, azért nem, mert itt ebben az országban millió számra, de több százer számra vannak már megszületett gyerekek iszonyatos körülmények között, akikről nem vesz tudomást a miniszterelnök. Ebben az országban ezrével lakoltatnak ki kisgyerekes családokat, és nem volt hajlandó megtárgyalni épp a napokban megint azt a kezdeményezést ez a parlament, hogy valami csináljunk már velük, hát nem lehet csak kirakni őket, meg se tárgyalja. Vannak megszületett gyerekek, akik éhesen fekszenek le, róluk nem mond egy mondatot sem. Én meg azt gondolom, hogy először van már megszületett életekről kell ennél sokkal jobban gondoskodni.
Az nem zavarta, hogy a miniszterelnök mintha kinevette volna az ellenzéket? Pedig a nevetségességből, ezt általában ellenzéki oldalról szokták mondani a kormányra mutogatva.
Az jobban zavart az a fajta gyávoság, hogy bement fekete lepellel takart kerítés. Még hogy miért zárja be magát egy önmagát erősnek mutatni akaró miniszterelnök egy ketrecbe, ezt én föl nem foghatom. Szerintem azért, mert gyáva is fél. Tehát szerintem sokkal inkább önmaga gúnyrajza volt ez, mert ez egy erős kép, mint az, hogy mond egy ilyen mondatot. Hogyha én meg akarom tudni azt, hogy mit gondolok az ellenzékről, akkor nem Orbán Viktort fogom megkérdezni, hanem a választókat.
Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm a tájékoztatást, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik a műsor elkészítésében. Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.